segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelk által hozzátok is szólni kíván ezen a nyári vasárnapon. Írva található Sámuel próféta első könyve 18. fejezetében, a 6. verstől a 24. versig terjedő ígerészben. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, az igehirdetést a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten igéje. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok megveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húrú hangszeren játszva. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog. Mert ezt gondolta, Dávidnak 10000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig a lantot pengette, ahogyan minden nap szokta. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegezi Dávidot. De Dávid két ízben is kitért előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott. Ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élén. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izrael és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. Egyszer így szólt Saul Dávidhoz. Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az Úr harcait. Mert így gondolkozott Saul, ne én pusztítsam el, hanem a filiszteusok. Dávid ezt felelte Saulnak. Ki vagyok én? Mi az én életem és apám családja Izraelben, hogy veje legyek a királynak? De amikor hozzá kellett volna adni Dávidhoz Saul leányát, Mérabot, mégis a mehaólai Adriélhez adták feleségül. Saul leánya Mikál azonban megszerette Dávidot. Megmondták ezt Saulnak, és ő helyeselte a dolgot. Ezt gondolta ugyanis Saul, neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és elpusztítják a filiszteusok. Ezért másodszor is ezt mondta Saul Dávidnak, ezúttal a vőm leszel. És megparancsolta Saul az udvari embereknek, hogy így beszéljenek Dáviddal bizalmasan. Nézd, a király kedvel téged, és az udvari emberek is mind szeretnek. Légy tehát a király veje. Saul udvari emberei el is mondták Dávidnak ezeket a dolgokat, de Dávid így felelt. Olyan csekészségnek látjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok. És jelentették az udvari emberek Saulnak, hogy miket mondott Dávid. A 14. verset még egyszer olvasom, kiemelem. Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Úr. A minden kegyelemnek Istene tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, folytatva Sámuel próféta első könyvének magyarázatát, szintén egy olyan témát hoz elénk Isten igéje, amely nagyon fontos, nagyon aktuális, nagyon életszerű, mint ahogy néhány héttel ezelőtt a 18. fejezet első 5 verse alapján a barátságról szóltunk, az is egy nagyon aktuális téma volt. Lám Isten igéje, mennyire gyakorlati, a hétköznapi kérdéseinkkel kapcsolatosan is ad világos igei útmutatást. Siker vagy áldás? Ez lehetne ennek az igei hirdetésnek a címe, siker vagy áldás, illetve hogyha bővebben megfogalmazom, hogyan viszonyul egymáshoz a testi szemekkel látható siker és Isten áldása? Milyen arányban keveredhetnek-e ezek egymással? Nem zárja ki egyik a másikat teljesen, vagy mi az a pont, ahol már egyik teljesen el kell, hogy váljon a másiktól? Igazán izgalmas kérdések ezek, és Isten hívő népének szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel, és várni kell ezekre a kérdésekre az ige válaszát, amely egyébként olyan világosan és egyértelműen olvasható a kiemelt 14. versben, hogy minden útján sikeresen járt Dávid, mert vele volt az Úr. Ezt jegyezzük meg, a magunk sikereinek helyes értelmezése okán is, minden útján sikerrel járt Dávid, mert vele volt az Úr. Vele volt az Úr, és ennek látható, testi szemekkel látható jelei voltak, induljunk ki ebből az ige magyarázat során, hogy valóban itt az ige leír több területet, amely azt láthatja velünk, hogy mit nevezünk sikernek, és hogyan jelentkezett a siker Dávid életében is. Voltak először is harci sikerei, nagy győzelmet szerzett többször a filiszteusok felett, több igehirdetés szólt erről, nem ismétlem, ismét egy ilyen győztes ütközetből vonul hazafelé Dávid, amikor hódoló asszonyok, zengik, köszöntik a győztes sereget, és természetesen ebben a seregben ott volt maga a király, a regnáló király Saul is, és elviekben Saulnak is szólt ez a dicséret, de mégis úgy énekelt a köszöntő asszony sereg, hogy megölt Saul ezret, Dávid pedig tízezret. Ez az összehasonlítás, hogy van egy fiatalabb, van egy tehetségesebb Saul után, aki sokkal jobban tudja, sokkal sikeresebb, látványosan, tetten érhető módon, tízszeresen, és ezt a rajongók zengik, világgá kürtölik, még azt is vegyük komolyan, hogy mindezt öléssel lehetett elérni, és nem akarom átvitten értelmezni, bár nyugodtan lehet, mert a tíz parancsolat értelmezése erre feljogosít bennünket, hogy ölni nem csak szó szerinti értelemben lehet, no, itt szó szerinti ölésről van szó, de gondoljunk bele abba, most ugyan nyár van, és egy kicsit kiszakadunk ezekből, hála Istennek, aki nyaral, legalábbis az kiszakad, de mégis az élet harcaink tele vannak küzdelemmel, pozíció harccal, összehasonlítással, feszültségekkel, idézőjelben, öléssel, a másiknak a tönkretételével, miközben zengik az aktuális győztes dicséretét. Testi szemekkel ez a siker. Harci siker. Ki az, akinek éppen jobban megy, akinek éppen sikerült, és annak mindig vannak rajongói. Mindig olyan gyanakodva figyelem azt, és bocsássatok meg azért, hogy ezt kimondom, amikor valaki valakiért egy határon túl rajong. És mindig az újért. Így mondják, a friss húsért. Megölt Saul ezret. Dávid, a fiatalabb, megölt tízezret. Tehát a harci sikerek. Mindenképpen a testi szemekkel látható dávidi sikerek egyik eleme volt. A másik a társadalmi hatalmi sikerek. Ezt így mondják a szociológusok, hogy a kapcsolati tőke. Ó, mire lehet ma menni kapcsolati tőke nélkül, de ma, hát így működött a világ, mióta világ. Tehát közel kerül a regnáló királyhoz, de mi tudjuk, és az ige utal rá, hogy közel kerül magához a királysághoz, Saul a regnáló király lánya által, tehát kapcsolati tőke révén egyre feljebb kerül társadalmi, hatalmi szinten a pozíció értelmében is Dávid király, és ez is a testi szemekkel látható módja a sikernek. Harci sikerek, folyamatos, látványos győzelemmel, rajongók táborával, aztán a társadalmi, hatalmi sikerek, a pozíció, és mindezt összefoglalva az a népszerűség, ami áthatja ezt az egész fejezetet, nem olvastam fel végig, de oda az elolvassátok, akkor látjátok, hogy mennyire szerették Dávidot a köznép minden esetre, körbevették szeretetükkel, bizalmukkal, rajongásukkal, még a női kegyeket is. Folyamatosan nők lebzseltek körülötte, bocsánat, ki kell mondani, mert az ige kimondja, mert az ige ebben nagyon őszinte, és tudjuk, hogy Dávidnak ez az élete során milyen komoly problémát jelentett, és milyen nagy bukásokba sodorta őt ez a népszerűség. Tehát a kiemelt ige első tagmondatát elemeztük, hogy minden útján sikerrel járt, és felsoroltuk, hogy mit jelentett testi szemekkel látva ez a siker a felolvasott ige szakasz szerint. És a jóléti társadalmakban egy siker orientált és élvezet orientált világban szerintem mindannyiunk számára ismerősek azok az elemek, amelyekről beszél az ige. Lám, több ezer éves történetről van szó, és nem változott a világ. Mi is mennyire ebben élünk, nem akarom én ezt tovább részletezni. Aki benne él ebben a világban, az tudja, ismeri, letagadhatatlan, hogy ez ma is így van. Egy sikerorientált világ legfontosabb téziseit hallhattuk itt. Szociológiaiak se lehetne jobban leírni. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Mert mielőtt rátérnénk a második tagmondatra, ahol mindezt teológiai magasságokba emeljük, mert a két tagmondat között ott van szerintem, hogy szünetet tartunk a vesszőnél egy hatalmas felkiáltó jel. Isten szerető figyelmeztetése, vigyázz! Nagyon vigyázz! Olyan jó olvasni itt a 23. versben, hogy Dávidban még ekkor, később nem, később elszaladt vele a ló, de ekkor még ott volt az Istentől való alázat. Hát ki vagyok én? Hát senki, semmi vagyok én. Isten nélkül mindenképpen. De később elszalad vele a ló, az örvény, a nagyságnak a kísértése, ez a félelmetes örvény magába szippantja, mert ezt is olvastuk, hogy ilyen helyzetben a gonosz, jól értsük azt a sort, hogy Isten soha nem küld gonosz lelket, ez csak azért szerepel ebben az összefüggésben, mert Isten úr a gonosz felett is, zárójel bezárva, azonnal elkezd munkálni a gonosz, vigyázz! Ha kelleténél jobban sikeres vagy, mert észre sem veszed, hogy elbízod magad, hogy másképp beszélsz emberekkel, hogy másképp bánsz emberekkel, hogy nem veszed észre a nyomorultakat, hogy magas lovon ülsz. Hatalmas kísértés, hatalmas örvénye ez a gonosznak, az elbizakodottság kísértése. A figyelmeztetés itt a két tagmondat között azt is jelenti, hogy hát nem olyan jó dolog ez. Nehogy azt higgyük, hogy olyan jó dolog ez. És ez is a figyelmeztetés része. Egy határon túl csúcsra jutni és látványos sikereket elérni. Benne volt az igében, hogy Saul egyből ellensége lett Dávidnak. Saulnak érthető módon, emberileg érthető módon nem tetszett ez, ellenségévé lett, meggyűlölte Dávidot, a későbbi királyt. Kimondhatom, megutálta, gyilkos indulattal, többször meg akarta ölni. Miközben mindkettejük szívében, Saul és Dávid szívében is ott volt a félelem. Mielőtt elkezdenéd irigyelni azokat, akik látszólag nagyra jutottak, gondolj arra, hogy annyi ellenségük van. Ezeket az embereket annyian utálják, joggal vagy nem joggal, ezt mondom, én most nem kívánok belemenni, gyilkos indulattal, gyűlölettel, miközben én néha sírva nézem és ennek sokan ki vagyunk téve, és ne haragudjatok, hogy így mondom, de nem tudom finomabban mondani, és ez a legenyhébb kifejezés, hogy miközben ezek az emberek, mi ilyen helyzetben a nyilvánosság személy dobjára kerülünk, és ez ma különösen rettenetes. Ez a felkiáltó jel, ez a figyelmeztetés, hogy vigyázz. Mert egyrészt elbízhatod magad, hol van az isteni alázat, másrészt pedig az a rengeteg ellenség, aki körülveszi az embert. Megfogalmazhatom mai körülmények között egészen őszintén. Egy bizonyos határon túl e látható veszélyes sikerekben, és ez a figyelmeztetés annyira munkál a gonosz, majd benne a felgyorsult világban, hogy nem tudsz belőle tisztán kijönni. Emberileg nem tudsz belőle tisztán kijönni. Mert a rágalom is szennyez. Mert már az emberek azt mondják, hogy nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. No, szóval láttuk a sikernek a látható elemeit, a testi szemekkel látható elemeit az első tagmondatban, és ott a vesszőnél a második tagmondat előtt egy hatalmas figyelmeztetés szólt hozzánk, Isten féltő szeretetével, vigyázz, vedd észre, ha baj van. És gondolt hozzá a második tagmondatot, ami a lényeg, és itt szeretném pár perc türelmet kérve még, a lényegig eljuttatva a prédikáció teológiai magasságokba emelve ezt a nehéz, de gyönyörű igét, Dávid minden útján sikerrel járt vesző, mert vele volt az Úr. Vagyis itt egy másfajta sikerről van szó. Itt igazából áldásról van szó. Mert az egész folyamatnak más valaki a forrása. Mindjárt kitérek erre. És mondjuk ki bátran, hogy ha mi így tekintünk a sikereinkre, akkor tudjuk a sikereket a helyükön kezelni. Minden mulandó, sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. A mai világban, ahol 5 perces sztárok vannak, ahol 5 perces ingerek vannak, ahol ma nem tudom megmondani, hogy a 21. században mi az a kiemelkedő érték, mű, alkotás, építészeti egység, ami majd később talán maradandó lesz, ezért kell menekülni a régi, több század óta bizonyított értékekhez, mert az evilági siker elmúlik. Egyetlen idézőjelbe siker, egyetlen siker létezik. És ez a legfontosabb üzenet, ez az evangélium, Jézus Krisztus feltámadása, aki legyőzte a halált, a bűnt, a betegséget, a gonosz hatalmát, aki az Isten által teremtett világot újjáteremtette, megváltotta, ez a mi örömünk, és itt fordul el a siker áldássá, hogyha ezt tudjuk, mert innentől kezdve ebből a bizonyosságból fakadóan mindent áldásként él meg a hívő ember, mert Uram, azt add csak nekem, sikerként, ami a te kezedből való. Minden útján sikerrel járt, mert vele volt az Isten, Immanuel, velünk az Isten. Te légy minden eredményen forrása, a te kezedből fogadhassam el, a te elhívásod, vezetésed, gyümölcse lehessen kizárólag, ami minden esetben a te dicsőségedet a ránk bizottak és sokak javát szolgálja, és nem csupán önző módon önmagának él. Siker vagy áldás, siker és áldás között hol a határ? Ez egyértelműen a felelet. Minden útján sikerrel járt, minden nyomorúsága ellenére Dávid, mert az Úr kezében volt, mert vele volt az Úr, mert nem engedte őt, minden bukása és kudarca ellenére sem egy határon túl. És ennek nyomán még azt is kimerem mondani, kedves testvérek, hogy ha így velünk az Isten, és mi mindig ezért könyörgünk, hogy minden eredményünk forrása ez a hitünk legyen, Jézus Krisztus feltámadott a halálból, akkor még azt is kimerem mondani, hogy ideig való módon, de ezt a hívő ember alázattal mindig tudja, ennek az Istentől való áldásnak, Krisztustól való áldásnak lehet mellékterméke egy ideig, hogy másokon még hatékonyabban tudjak segíteni. Lehet mellékterméke a látható siker, de tudjuk, hogy ez ideig való. De a hívő ember az Isten kezéből a kudarcok idején is elfogadja az erőt, és ezt áldásként éli meg. Vagyis az áldásnak a lényege, a sikerrel ellenében, itt talán világos lesz, nem emberi trükkök, nem emberi ügyeskedés, nem emberi erőlködés, nem önhit emberi tehetség hozza létre, hanem az Isten Jézus Krisztusban közölt cselekvése, hatalma. Fülöp Lajos közöttünk élő festőművész egy novellás kötetet is adott ki. Valamikor nekem ajándékba adott ebben a novellás kötetből. Nagy élvezetet olvastam, és ebben az egyik novella arról szól, hogy az ember kisgyerekként, meg fiatalként szeretne felmászni a fára, úgy, ahogy a nagyok. És eltelik egy kis idő, néhány évtized, és közben az ember megtér, meg hitre jut, meg erősödik a hite, és utána csak egy vágya van, hogy épségbe lejusson. És amíg fenn lehet, addig az Isten dicsőségére és mások javára élhessen. Urunk, ne sikert! Tőled való áldást adj nekünk a feltámadott Jézus Krisztusban, hogy áldássá legyünk. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, téged áldunk azért a csodáért, amit itt az Annádi gyülekezetben vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra átélhetünk. Hogy te itt vagy közöttünk, hogy te feltámadtál a halálból, legyőzted a halált, hogy ígéd és lelked által mindig ebben az evangéliumban, örömhírben erősítesz meg bennünket. Köszönjük, hogy ezt a gyülekezetet, a mi közösségünket éppen a te igéd ereje, hatalma gyűjti össze. Köszönjük, hogy ezen a meleg nyári vasárnap délelőtten is ennyien vagyunk, akik most nem a strandon pihenünk, hanem itt vagyunk, a te igéd közelében akartunk feltöltekezni. Urunk, a feltámadott Jézus Krisztusra tekintve szeretnénk hálát adni ezért a gyülekezetért, minden itt jelenlévő testvéért, és együtt hálát adni a te igédért, az üzenetért. Olyan jó volt újból tapasztalni, hogy a te igéd élő és ható, hogy ma is nekünk jön, hogy ma is gyakorlati, hogy ma is életes, leföldelt, eleven, és az örök élet összefüggéseibe helyezi a leghétköznapi kérdéseinket is. Urunk, könyörögve kérünk, hogy áldj meg bennünket, hogy áldássá lehessünk. Elsősorban a ránk bízottak számára is élhessünk a Te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, minden ajándékodat. Köszönjük a figyelmeztetést. Urunk, adj nekünk nyitott szemet, amikor elbíznánk magunkat. Adj nekünk nyitott szívet rád tekintve, amikor úgy érezzük, hogy ellenségek vesznek körül bennünket, és Krisztusi parancsal őket is tudjuk megölelni. Életük is tudjunk könyörögni. Urunk Istenünk, áld meg bennünket, ha visszakerülünk a nyári pihenés után a mindennapok harcaiba, hogy Krisztusi lelkülettel téged követve tudjunk élni, szolgálni, hogy a sikereinket jól tudjuk kezelni, hogy megmaradjunk alázatban, hogy élhessünk a Te dicsőségedre, és Urunk, őrizd meg bennünket a magunk helyén, hogy ha majd eljön a távozás pillanata a Te akaratod szerint, akkor tisztán, jó lelkiismerettel, megbékülten és mindenek előtt élő hitben távozhassunk. Addig pedig áldj meg bennünket, ne sikereket adj, az csak melléktermék, áldást adj, önmagadat ajándékozz nekünk. Így áld meg a Te most innen távozó népedet, hogy forgassuk szívünkbe a mai ige diagnózisát, figyelmeztetését és evangéliumi megoldását. Minden utunkon sikerrel járhattunk, mert velünk voltál, Urunk. Még a kudarcokban is. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.